Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Magyar és Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, akivel az elmúlt fél órában és a következőkben is az előrehozott brit parlamenti választásról beszélgetünk. Említette már, hogy mik a legfőbb témák, az egészségügy, a Brexit, és mondta, hogy az oktatás, illetve minden más nagyon hátrébb szorul. Mi az, amiről beszélnek, mi az, amit ígérnek a pártok, akár az egészségügyben, akár a Brexitben, akár az egyebekben, vegyük sorba.
Az egészségügy ez egyik legvitatottabb kérdés, ugyanis a munkáspárt azzal vádolja a konzervatívokat, hogy abban az esetben, hogy a konzervatív párt kerül, vagy marad hatalmon, és megtörténik a Brexit, akkor a konzervatív párt tárgyalásokat kezd az amerikaiakkal, ahol a nagy amerikai biztosító cégek adott esetben részt vennének az országos egészségügyi rendszer hálózatnak a privatizációjába. És egy hosszú-hosszú dokumentumot ástak elő, és hát ezt hosszasan elemzik, hogy itt volt-e ígéret, vagy nem volt ígéret. A nővérekkel kapcsolatban volt valami utalás, hogy hát a nővér ellátásnál az amerikaiak esetleg valamilyen módon részt vennének, de a konzervatívok kategorikusan cáfolják, hogy az NHS eladó lenne. Tehát egy brit mondás szerint a briteknek nincsen nemzeti imájuk, nemzeti imát az NHS szolgáltatja, tehát ez a híres egészségügyi szolgáltató rendszer szolgáltatja, tehát a konzervatívokat azzal próbálja támadni a munkáspárt, hogy privatizálnák méghozzá amerikai segítséggel, és ezek ilyen kulcsszavak, hogy privatizáció amerikaiak, erre ilyen pavlovi reflexként nagyon sokan ugranak. A felmérések szerint első helyen áll az egészségügyi ellátórendszernek a kérdése, 60%-a a szavazóknak ezt teszi első helyre.
A konzervatívok azon kívül, hogy ezt cáfolják, mit mondanak az egészségügyről? Mert ugye már a Brexit népszavazás előtt is szó volt arról, hogy az egészségügyre hány milliárd fonttal többet adnak. Igen. Az összes kampányban arról beszélnek, hogy itt aztán hatalmas nagy változást lesz, sokkal jobb lesz, sokkal több pénz lesz az egészségügyre. Igen. Miről van most szó?
Tehát arról van szó, hogy valóban több pénzt tettnek be. A munkáspárti manifestum, vagy hát ilyen választási kiáltvány, minden párt nem kötelez írottan, de hagyományosan kötelezően össze kell gyájtani. Az a cím, hogy it's time for real change, tehát ideje a valódi változásnak. A valódi változás, ahogy mondtam, államosítás és így tovább, és még több pénz az oktatásba, állami pénz, és még több pénz az egészségügyi ellátórendszerbe.
És a források is megvannak? Ugye említette, hogy adó emelésen a 80 ezer forint, a forrásokat is mellé rakják, vagy elmondták, hogy honnan szednék a pénzt, vagy egyszerűen csak mindenre többet ígérnek?
Hát mindenre többet ígérnek, illetve hogy a gazdagokat megadóztatják, tehát ez az évi 80 ezer font fölött keresőket, ami hát azért mondjuk egy középosztály, hát Nagy-Britanniában köztudottan elég magasak a lakbérek, az ingatlanárak, az élelmiszer és így tovább, és még magasabbak lehetnek adott esetben a Brexit után, mármint az élelmiszerárak, vagy a szolgáltatások árai. Tehát magyarul a középosztály és a felső keresőket adóztatnák meg, de ez plusz az államosítással együtt járó összegek, plusz az említett ugye 58 milliárd, amit a nők szeretnének még, tehát ezek együtt nem adják ki azt az összeget, ami, és általában hogy mindig mínusz szokott lenni az ígéretek és a bevételek között, de ez elég riasztó az emberek nagy részének, akik hát nyilvánvalóan adóemelésre hallani se akarnak, akkor is, hogyha ők jobb szolgáltatást szeretnének. Tehát ez a munkáspárti program, ahogy mondtam, nagyon erősen hasonlít egy erősen ez az adóztató, osztogató féle politikához, amit a munkáspárt elég hosszú ideig csinált, konzervatívok részbe csatlakoztak ehhez 40-es évek végétől egészen Margaret Thatcher fellépéséig, akkor elkezdődött egy erős privatizációs hullám, és Tony Blairnek, ahogy említettem korábban, elég sok munkába került az, hogy a munkáspártot visszahozza ebből a szélső baloldali pozícióból. Többek között úgy hozta vissza, hogy ő tulajdonképpen nagyon sok programot átvett a munkáspárt, illetve a konzervatív pártnak a korábbi politikájából, tehát a tanácsi lakásoknak a magánosítása, a magánkézbe hagyott nagyon sok szolgáltatást, és így tovább. Tehát ez volt az híres harmadik út, az Anthony Giddens féle harmadik út a 90-es évek közepén, aminek önben Magyarország is voltak hát követői. Tehát valamilyen módon összehozni a szabadpiaci, vagy eléggé erős a szabadpiaci gazdaságpolitikát egy gondoskodó államnak a szolgáltatásaival, de ezt moderált módon. Na most a jelenlegi vezetés ezt nagyon radikálisan akarja. Ez a It's time for your change, tehát hogy valódi változásra van szükség, gyökeresen szakítani. Velük szemben a konzervatívok nyilvánvalóan még több incentívát ígérnek a magán kezdeményezésekre. Az ő választási szlogenjük az, hogy növelni kell a brit potenciálba rejlő lehetőségeket, ezt ki kell használni azokat, ki kell aknázni azokat. Tehát ők nyilván nem gondolkoznak semmifajta adóemelésbe, nem akarnak osztogatni. Igaz, hogy magasabb költségvetést akarnak, a kérdés viszont azt hiszem, teremtik el ezt a pénzt elő. Többek között az egészségügyre költenének többet, de hát az ő elképzelésük az, hogy a bizgazdaság, hogyha felszabadul a brüsszeli gyámság alól idézőjelbe, a megkötések alól szabadkereskedelmi megállapodásokat kötet az Egyesült Államokkal, egyéb harmadik országokkal, akkor végül is jobban fog járni gazdaságilag. Amúgy különben hozzátenném azt, hogy amikor 2016-ban az egész folyamat elkezdődött, a Brexit folyamat, akkor ilyen végítéletnapi előrejelzések voltak, hogyha már beszéltünk a közönkutatókról, itt most a közgazdászok, hogy hát itt a következő egy-két évben fejvesze fog mindenki menekülni, ehhez képest a bizgazdaság utóbbi két évben gyorsabban nőtt, mint az EU átlaga. Tehát itt se lehet megjósolni pontosan, hogy mi fog történni. Egy komoly veszély figyelmeztetett különben már Angela Merkel két ízben is, méghozzá arra, hogy, és érdekes dolgot mondott, hogy az Egyesült Királyság egyfajta versenytárs lesz, méghozzá, amitől igazán félnek Európába, nem tudom, az EU-ban, kontinentális Európába, hogy a britek drasztikusan csökkenteni fogják a vállalati adót. Pontosan akkor, amikor az EU-ban egy adóharmonizációról gondolkoznak, és hogyha drámai értékben csökkentik a vállalati adót, akkor nyilvánvalóan nem Nagy-Britániába fognak menekülni a vállalatok, hanem elképzelhető, hogy a kontinensen gondolják meg a Franciaországba ott magasabb vállalati adóval sújtott vállalkozások, cégek, hogy áttelepüljenek Nagy-Britániába. Ennek az egész potenciális forgatókönyvnek különben elképzelhetően a legnagyobb vesztesei az írek lennének, akik már különböző vészforgatókönyveket vázoltak föl. Igaz, hogy náluk sokkal alacsabb az adó, mint a kontinensen, 12,5%, és rengeteg támadást kellett nekik elviselni fel a franciák meg a németek részéről a korábbi években, de elkeményen ellenálltak.
Nagy amerikai multik is székelnek Írországban, és dolgoznak mondjuk Magyarországon,
Németországban. Igen, ez az úgynevezett double Irish, tehát hogy a Starbucks, meg ezek voltak egy híres esetek, hogy semmit, vagy teljesen minimális adót fizettek, holott hát köztudott, hogy nem szegényházi dolgozók és szegényházi tulajdonosok vannak. Tehát az írek félnek nagyon attól, hogyha a britek még jobban, tehát még alá mennek az ír vállalati adónak, akkor Írországban is nagyon könnyen átmehetnek Nagy-Britániába azok a cégek, amelyek ilyen pillanatban többek között a vállalati adó miatt miatt vannak Írországban. Persze hozzá kell tenni azt, hogy a válti adó az csak egy olyan komponens, amit figyelembe vesznek a vállalatok, nagyvállalatok, amikor döntenek arról, hogy hol kezdenek üzletbe, munkaerő minősége, infrastruktúra, sok minden egyéb beletartozik, de mindenképpen azért az adó mérték az egyik fontos tényező. Tehát ilyen szempontból a konzervatív pártnak a kalkulációja még be is jöhet, persze hát nagyon sok a ha ebbe a kérdésben. Az egyik az, hogy mikor és hogyan sikerül szabad kereskedelmi megállapodás kötni többek között az EU-val, mert az egyik legnagyobb exportpiac, és hogyha jön elhúzódnának a tárgyalások, akkor azért eléggé sok komplikációt jelentene az ellátóláncolatban a Nagy-Britanniában az egész tárgyalássorozat, illetve annak el az elhúzódása.
Hogyha nem lenne elég bonyolult a képlet, a politikai képlet ebben a pillanatban is, a Skót Nemzeti Párt vezetője azzal kampányol, hogy aki rájuk szavaz, az arra voksol, hogy Skócia megmeneküljön Nagy-Britannia tervezett uniós kilépésétől, és maga dönthessen a sorsáról. Ugye említette, hogy Nicola Sturgeon azt mondta, hogy jövőre szeretne egy újabb választást tartani Skócia függetlenségéről, de Boris Johnson ezt valahogy úgy utasította vissza, hogyha megérkezik a kérvény posta fordultával, visszaküldi ki se bontja. Mint említette, Jeremy Corbyn is azt mondta, hogy 2 éven belül nem lehet, de hát hogyha kormánykoalíciót alkotnak, akkor valószínűleg valamit adnia kell. Mi lehet ennek a vége? Mert hogy ugye volt már népszavazás, terveztek már népszavazást, és most is tulajdonképpen egyfajta politikai előnyszerzésre használják ezt a kérdést Skóciában legalábbis.
2014-ben különben a konzervatívok és a munkáspárt együtt kampányolt a népszavazáson az igen ellen. Tehát az akkori, illetve a megelőző munkáspárti vezér Gordon Brown, skót származású, vagy a pénzügyminiszter Alistair Darling együtt kampányolt David Cameronnal és Nick Clegg-gel, hogy a skótok maradjanak bent. És egyik fő érv az volt akkor, hogy a skótok maradjanak az unióba, de az elsőt királyság által jelentett unióba, mert ott előnyösebb helyzetben lennének, mint azon kívül. Most, hogyha a Nagy-Britannia, illetve az első királyság kilép, akkor ugye a kérdés az, hogy egy EU-n kívüli Egyesült Királyságban még mindig fennáll-e az a helyzet, hogy Skócia jobban jár, hogyha az Egyesült Királyságon belül marad, mint az Európai Unión belül lenne, tehát kilépni és Európai Unión lenne. Most a kilépés azért nem olyan egyszerű, azt már mondtam korábban, hogy ez a brit parlament jóvágyása kell egy referendumhoz. Tegyük fel, hogy megvan referendum, akkor is többek között nagyon erősen ingadozott az inga, hogy most inkább a kilépés pártok vannak többségben, aztán 55-45 arányban a maradás pártok voltak a skót referendumnál, viszont az EU szavazásnál a 66% a maradás mellett volt, már az EU-ban maradás mellett. Nagy kérdés az, hogyha valóban meg kell gondolni a skótoknak, hogy ők pontosan mit akarnak, akkor egy sötétbeugrás választanak-e, vagy nem. Ugye, és a sötétbeugrás azt jelenteni, hogyha ők kilépnek a Egyesült Királyságból, függetlenül egy 300 éves szimbiotikus együttlétet szakítanak meg, mi lesz a nyugdíjakkal, mi lesz a milyen valutát fognak használni, hogyan fogják szétosztani az államadósságot, hogyan fogják megosztani az északi-tengeri olajbevételeket, ami gyakorlatilag az egyetlen jelentős bevétel a skótoknak, hát ez létfontossága a számukra. Tehát rendkívül sok ilyen jogi és egyéb kérdés merül föl ilyen válás esetében. Második kérdés pedig az, hogy hova fognak kerülni az EU tárgyalásoknál, mert annak idején 14-ben még az előző EU vezetés, José Manuel Barroso, akkor azt mondta, hogy a skótok a legvégére kerülnek, tehát magyarul újra kell kezdeni ők a 35 fejezet letárgyalását, illetve tárgyalását, ami biztos, hogy nem olyan bonyolult lenne, mint mondjuk a Törökország esetében, vagy egy balkáni ország esetében, hiszen a skótok még évtizedek óta ott vannak, de akkor is azért időbe telik. Tehát egy ideig a skótok a két pad között lennének, nem lennének tagok már az Egyesült Királyságba, de nem lennének tagok még az EU-ba, és EU-ba, mint harmadik ország szerepelnének. Persze lehetséges különböző megoldás, hogy valahogy áthidalják ezt a dolgot, de ez egy eléggé bizonytalan jövő a skótok számára. Hát ezt nagyon nehéz eldönteni most így, hogy mi lenne nekik jobb. Tehát egy olyan Egyesült Királyságban maradni, amelyik, hogyha a legjobb forgatókönyvet veszük, akkor végül is lehet, hogy átmeheti visszaesés után nem jár annyira rosszul a kilépéssel gazdaságilag és így tovább, tehát egy mondjuk szabad a flexibilisebb politikát tud folytatni sok szempontból, vagy pedig úgy gondolják, hogy az Európai Uniónak a védőernyője az komolyabb biztosítékot jelent az ő jövőjük számára, mint egy tagság az Egyesült Királyságban. Hát azt hiszem, hogy ilyen például az megjósolhatatlan, mert igaz, hogy a skótok általában nagyon a hazafiasak, és lengetik a zászlót, vagy a Hampton Parkba a skót-angol meccsen, hát mindenki a feje bubjáig skót, de amikor azért a népszavazásokra került sor, akkor azért nem csak a szívükre, az eszükre is hallgattak nagyon sokan, és inkább úgy gondolták, hogy azért sok minden baj, meg vita és minden ellenére azért az Egyesült Királyságnak a tagsága nem annyira rossz. Hozzátenném még különben azt, hogy az Egyesült Királyságon belül vannak úgynevezett pénzvisszaosztások, és ebbe Észak-Írország után Skócia jár a legjobban. Tehát a pénzvisszaosztás egyfőre tekintve az angoloknál kb. 97%-os, a skótoknál 115, északireknél 120, és a verszieknél 110 fölött van. Tehát magyarok sokkal többet kapnak, mint amit betesznek a közösbe. Hát most a kérdés az, hogyha ők az EU-ba kerülnek, és plusz, hogyha az EU-ban a britek kilépése miatt kevesebb pénz lesz, és pont a strukturális alapokat fogják megnyírbálni, a skótok hova kerülnek, illetve hogyha az EU-ban a bővítés is ezzel együtt megy, akkor nyilván olyan országok fognak bekerülni a Balkánról mondjuk, amelyek messze a skót átlag bérek és a színvonal alatt vannak. Magyarul elképzelhető, hogy azok fogják elvinni a struktúrális alapoknak a nagy részét, és Skócia pedig esetleg még ott is találja magát, hogy nettó befizető lenne, de hát ezek már spekulációk, amiket most nagyon nehéz, és senki nem számolta talán még ki így fontra, vagy ki tudja, hogy milyen pénznemet akarnak a skótok akkor használni euróra, hogy mik a pluszok és minuszok egy ilyen esetben.
De akár fontos szerepük is lehet a következő brit parlamentben, mint említette. Ugye a jelenlegi tervek szerint legalábbis december 17-én ül össze először majd az új összetételű brit parlament, vagyis alig másfél hónapja lesz a meghosszabbított január 31-i kilépési határidőig. Mire lehet ez az alig 6-7, vagy nagyjából 6-7 ugye a karácsonyi ünnepekkel együtt elég a konzervatív pártnak, vagy akár egy másik koalíciónak? Elképzelhető, hogy mondjuk így a január 31-i határidő tartható és keresztülvihető a Brexit mondjuk így könnyen?
Igen, tehát hogyha a konzervatívok felkotja a beszélgetés elején elhangzott számukra kedvező körülmények között egy jelentősebb többséget kapnak, akkor január 31-ig meg lesz szavaztatni a parlamenti többséggel a kilépést. Ugye van egy átmeneti idő, tehát gyakorlatilag az a kilépés akar azt jelenteni, hogy 31-ével úgymond kilép a Nagy-Britannia Egyesült Királyság, és utána pedig 2020. december 31-ig van egy átmeneti időszak, tehát gyakorlatilag 2021. január 1-től van, amikor teljes mértékben már az Egyesült Királyság kilépett, és akkor már elvileg az új szabadkereskedelmi és egyéb megállapodások lépnének életbe, amelyekről rögtön nagyon intenzív tárgyalások kezdődnének, de január 31-e után, és itt már az EU részéről jelezték Michel Barnier, az eddigi főtárgya, hogy nagyon-nagyon éberek lesznek, hogy az EU érdekeit megfelelően képviseljék ezeken a szabadkereskedelmi tárgyalásokon. Másik oda viszont az Egyesült Államok és a Trump adminisztráció nagyon rugalmas álláspontot képviselne. Donald Trump hivatalosan a Brexit mellett van, és ő támogatta az egész Brexitet. Nyilván van, nem tudjuk, hogy milyen ígéretek voltak e mögött, és ezek közül mennyit tud teljesíteni, de valószínű, hogy a britek az amerikai részéről több rugalmasságot kapnának a tárgyalással, mint adott esetben az EU részéről.
És a brit jogrend, a különböző rendszerek felkészültek már arra, hogy január 31-én akár bekövetkezhet ez a kilépés is, persze van egy átmeneti idő, vagy addig még azért rengeteg törvényt kell, hogy a parlament elfogadjon. Hogyan most ez a folyamat?
Hát eddig félig meddig megakadt, ugye mindig leszavazták a kormányt, de tulajdonképpen azért a törvényjavaslatok megvannak gyakorlatilag. Tehát, hogyha egy többség lenne, akkor keresztül lehetne ezeket eléggé hamar vinni. Plusz még ezeknek az útjában nem állna a volt házelnök, John Bercow, aki egy olasz lapnak adott nyilatkozatot, és ott hát egy kicsit sarkítva, nem kis büszkeséggel mondta, hogy hát ő is azért hozzájárult ahhoz, hogy nem sikerült ezeket a törvényeket átvinni, mert hát ő úgy irányította, ami hát nem teljesen etikus, mert elvileg a házelnöknek semlegesnek kellene lenni ezekbe a kérdésekbe, tehát úgy alakította a vitákat és szavazásukat és így tovább, olyan kérdéseket engedett egyáltalán a plénum elé, amelyekről lehet tudni, hogy a kormány el fogja veszíteni, tehát ő már nincs ott. Tehát ilyen pillanatban jobb esélyek lesznek, de hát ez mind azt feltételezi, hogy a konzervatív párt egy olyan többséget nyer, ami nem egy-két ember, mert egy-két ember bármikor máshogy szavazhat. Tehát egy ilyen 20-25-30 fős többség az eléggé kényelmesnek tűnhet. És hogyha ugye kiindultunk ebbe az optimális 366-ból, az nagyjából 31 nyánya lenne több, mint ami a minimális. Tehát, hogyha egy akkor többséget szerezne, akkor azt lehet mondani, bármit, hogyha az ember jósol, az azért eléggé nehéz fel a jövőt tekintve, hogy akkor nagy valószínűséggel a Johnson kabinátát tudja ezeket a törvényeket vinni a brit parlamenten. Január 31-én megtörténik a kilépés, átmeneti időszak 2020. december 31, és közben pedig egész 2020 főleg a szabadkereskedelmi tárgyalásokat telne el.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Magyar is Tamás külpolitikai szakértő, az 5. órán tudományegyetem tanára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!